Latin-amerikaiak. Kubai Orestész és Elektra. Alejo Carpentier, a fény százada. Vonatokon, tájak és országhatárok között rászkódva olvastam Carpentier regényét a nagy francia forradalom Karib-tengeri eseményeiről és következményeiről. Hajnali derengésben és délutáni esővert vonatablaknál. Megérkezve abba a Párizsba is, hova Carpentier két férfi hőse, Victor Hugo és Esteban is befut a forradalom napjaiban. Lehet, hogy a földrajzi változásoktól, találkozásoktól még drámaibb lett számomra, ami velük történt. Lehet, hogy az ősi görög mítosz újbóli ismétlődését, csak minden gyökeremet kiszakítva, otthontól távol láttam bele ebbe a tengeren túli történetbe. Azt hiszem, ezt már sohasem tudom eldönteni. Nekem a könyv modern Orestész és Elektra drámává lett. De hogy valóban azzá lehessen, meg kellett birkóznom a kikerülhetetlen eltérésekkel. Mert igaz, hogy a kubai, havannai Elektrának, Szofiának is két testvére van. Csak hogy mind a kettő fiú, ráadásul a fiatalabbik, Esteban, nem édes testvére, csupán unokafivére hősnőnknek. A család életébe az apa halála után belépő idegen férfi pedig nem király, csak sok pénzű kereskedő. De idővel azért szépen el tudtam rendezni a szerepeket. Victor Hugo ugyanis később konventagként jelenik meg a Karib-tenger szigetvilágában, s noha kezdetben a forradalmat testesíti meg, de rögtön a forradalom nyaktilóját is magával hozza, s lassan-lassan odáig hanyatlik, hogy a Bourbon restaurációt ugyanolyan buzgalommal szolgálja, mint a konventet. Elektra Szofiának tehát legnagyobb ellenségeként kell leszámolnia vele, hiába szereti kezdetben. Így közeledik a regény eseményeinek hullámain az igazi Orestész Esteban felé, aki nem idegen országból tér meg ugyan Elektra és a forradalom megsegítésére, de valósággal a halálból, hiszen egész életében súlyos gyógyíthatatlan betegségben szenved, s ebből gyógyul föl csodaként szívós, egészséges férfivá, a forradalom és Elektra Szofia szerelmére. Olyan tehát, mintha a halálból térne meg, hogy ettől kezdve igazi Orestésze legyen Elektrájának. Carpentier ugyanis nem hagy kétséget az iránt, hogy a Victor Hugo irányította forradalom, rabszolga felszabadítás a párizsi változások során sorra visszájára fordul. A rabszolga felszabadító törvényt Napóleon visszavonja. Újra összefogdossák a színesbőrűeket, a nyaktiló működni kezd Guadalupe szigetén, s természetesen a forradalom híveinek, katonáinak fejei hullanak a fűrészporos kosárba. Carpentier kiábrándulása odáig nő, hogy még azt is megírja, a száműzött Bilo Varen, a megvesztegethetetlen, rabszolgákat vásárol, addigi fekete barátait. Sofia számára nem marad más lehetőség, mint a teljes szakítás Victor Hugo-gal. Így lesz Hugo-ból egyszerre a mindenkit legyilkoltató, gátlástalan király, Aegisthus, és Szofiából Elektra, aki csak az igazság és a forradalom éltet. A forradalmat pedig nem jelentheti neki más, csak Esteban, a tiszta, a tántoríthatatlan forradalmár, vagyis Orestész. Győz tehát a forradalom Carpentier könyvében, de el is torzul Napóleonivá, Victor Hugo-ivá válik. A kubai regényíró szemében nem marad belőle több, csak Szofia és Esteban, vagyis számomra Elektra és Orestész. S most ébredek csak rá, sose végeztem volna el ezt a behelyettesítést, a mítosz érvényesítését, a fény századával, ha nem láttam volna Jancsó Miklós számomra befejezetlen remekét, a szerelmem Elektrát. Mert az ő egymásba szerető Elektrája és Orestésze harcol úgy egymással és a jövővel, ahogy Carpentier Szofiája és Estebánja. De, és ez a kubai író leghathatósabb gondolata, be tudja fejezni drámáját. Drámaként tudja bevégezni, tettekkel. Jancsó sajnos csak helikopterrel elszálló szavakkal. Szofia és Esteban a Karib-tengeri forradalom szétrohadásába beleundorodva Spanyolországba, Madridba szökik. Ott pedig egy napon föllázad a nép, a megszállók, a franciák ellen. Szofia és Esteban karddal és tőrrel a kezében a forrongó tömegbe rohan, hogy együtt harcoljon, együtt halljon meg a spanyolokkal. Carpentier jobban tudja, mitől lesz egy igazságot szerető nő élektrává, és a forradalommal egyé vált férfi Orestészé, mint mi itt Európában. Példázat a keresztről, meg a bordélyházról. Mário Vargas Llosa, Pantaleon és a hölgy vendégek. Unatkozom, mint akárki az egymás után következő jelentéseket, adatokat, tüzetes, igazi bürokrata nyelven megírt előterjesztéseket olvasva. Tudom, hogy ez most írói forma, hogy más az, ha nem azonos önmagával egy ilyen katonai stílusban megfogalmazott jelentés. Mégis megkönnyebbülök, amikor túl vagyok rajta, és Pantaleon Pantoha századost már Égitoszban látom, mint mulatókban tárgyaló, hullarészegen hazatámolygó, kötelességét teljesítő katonát. A titokzatos megbizatását végző férjet, aki még az ő drága szülés előtt álló pokitájának is, sőt, anyjának sem árulhatja el új beosztásának mibenlétét. Igen, ez már a kerék igazi beindulása, de a drága pokita bűbájos fecsegéstől illatozó, végtelen hosszú levelét is pislogva kóstolgatom, mosolygok. Ha, ezek a prózaírók, hogy tudják, hogy etetnek minket ártatlan olvasókat? Mert most itt ugyebár a feleség, a drága, fecsegő, szerető pokita, csendes óceán hosszú levele, az útja módja, hogy mindent megtudjunk a perui dzsungel szörnyű városáról, erről az iszonyú, vidéki Iquitosról, ahol egy tiszti feleségnek úgy kell tennie, mintha nem tiszti feleség volna, mert most a férjnek titkos ügynöki munkaköre van. Aztán csak megindulnak az igazi regényféle dolgok. És élvezem, és magamban nevetek, hogy próbálja ki, méri, mustrálja, utaztatja a hadsereg egységei között autón, helikopteren, hajón, Pantoha százados, röviden Panta, a sziromfinom névvel illetett hölgy vendégeket, akik pedig csak közönséges kurvák. És ezekről a kurvákról, illetve hölgy vendégekről készít táblázatokat, statisztikákat, messzi jövőbe látó terveket ez a Panta, ennek a dzsungelbeli Pantilendnek a civilruhás gazdája. A férfiosságom is bugybarékolva nevet a 20 perces szolgáltatásokra jelentkező kiskatonákon, a 15-ről 30-ra, majd 40-re, sőt, 50-re növelt hölgy vendégek számán, akikről már mindenki tud a környéken, a folyók mentén, a városokban, az indiánok között, csak az ártatlan feleség nem, míg nem az egyik elbocsátott K segítséget kér a drága pokitától, aminek persze vele járója, hogy a hitves, a közben megszült gyerekkel együtt, azonnal elköltözik Pantilend leleplezett főnökétől, az ő férjétől, aki szakmai okokból a legszebb kis hölgy vendéggel, a legnagyobb mellű és fenekű brazilkával kísérletezik ki naponta sokszor, mennyi lehet egy szolgáltatás leggazdaságosabb időtartama. Nevetek, és képzelődöm, és a Vargas Llosa féle szexfűszerekről sistergő fantáziám már csak ezeket a hajókat, helikoptereket, autókat látja a katonai táborokban, ezeket a csöcsösöket, cocákat, íriszeket, lalitákat és szőröskéket a fekete képű, sietősen dolgozó katonák alatt, már csak a szolgáltatásra vágyakozó tiszteket és parasztokat, földbirtokosokat. Már csak az egyre jobban szaporodó grafikonokat, a szolgáltatásba bekapcsolt katonai egységekről, amikor gyanakodni kezdek. Hát minek szórakozik velem ez a prózaíró? Minek keveri itt nekem a matematikát és a numerákat? És akkor kapcsolok csak, hogy becsapott ez a Vargas Llosa. Hiszen itt a dzsungelben a hölgy vendégszolgálattal együtt egy másik matematikus, egy másik megszállott is dolgozik. Az a bizonyos Francisco testvér Pantával egy időben kezdte el hittérítő munkáját, a bárka mozgalmát. A kurvák 20 percig dolgoznak hazafias lelkesedéssel a perui hadsereg közlegényeivel. Francisco testvér hívei pedig gyereket, fölnőttet, állatokat feszítenek keresztre, mert minden fölszögelt teremtmény megváltó. És ahogy fejlődik, bontakozik a hölgy vendégszolgálat, úgy nő a bárka mozgalma, a keresztre feszítettek száma. Brazilkát megerőszakolják, megölik, és keresztre feszítik a nekivadult földbirtokosok és parasztok. De a bárka hívei is lépnek egyet-egyet. Katonatisztet, öregasszonyt szögeznek keresztjükre, és hírük tekintélyük egyre nő a vidéken, az országban. Mit akar én velem ez a prózaíró? Minek a sandon gondolatát fényképezi itt egymásra, a nemi és a lelki szükségletek két botrányosan távol eső földrajzi pontja között rángatva engem? Mi lehet a közös a megszállottan szervező katonai bordélyház vezető és a teljesen begőzölten prédikáló, fenyegetőző, jövendőlő Franciszkó testvér között? Mi lehet a közös, erotikus ösztöneink, üdvösség vágyunk és a halál között? Freudnak, Jungnak, Frommnak néz engem ez a csavaros eszű prózaíró? Vagy ezek csak és csupán ikitoszi, perói összefüggések? És akkor olvashatom csak úgy az egészet, mint barbár dél-amerikai különlegességet. Röhöghetek rajta és borzonghatok, de nekem európainak, embernek, aki ugye kurvákhoz se járok, meg embertársaimat se feszítgetem keresztre, csak hogy eljárjam az üdvösség pálmáját a más világon, de semmi közöm ehhez a Vargas Llosa-féle perverzitáshoz és humorhoz. Vagy ez a két teljesen ellentétes mánia, egy mániai, egy betegség, és akkor... Nem ismerem bevallani, hogy pázba húzott engem ez az író ezekkel a tipikus prózaírói trükkökkel. Akkor mégis van általános összefüggés a szexuális éhségünk, a mennyei üdvösségünk, meg a halálunk között. De atya úristen, akkor ez a perui betegség nem csak Peruban szedi áldozatait, hanem az egész világon. Akkor az egész világ Pantiland, Golgota és bordélyház. Leprás Krisztus, Augusto Roa Bastos, embernek fia. Augusto Roa Bastos könyvét talán még jobban szeretem, mint a száz év magányt vagy a mély folyókat, pedig azok is megráztak és föltámasztották regények iránti szenvedélyemet. Persze a paraguayi Bastos nem írhatta volna meg hazájában ezt az erkölcsileg is, politikailag is lázító könyvet. Ez a kontinenseket átlépő spanyol nyelv előnye. A hazai szörnyűségeket elmondhatja egy író emigrációban, egy másik spanyolul beszélő országban. Az embernek fia főhőse számomra egy senki, egy indián, egy legendába tűnt lázadó fia, lehetetlenre is képes sofőr, aki a 30-as évek Paraguayában, amikor már szinte minden lázadásnak, forradalomnak vége, csak a Bolíviával folyó piszkos, értelmetlen háborútomból, vizet visz teherautójával a hónapok óta szomjazó paraguayiaknak, és ott pusztul el a harctéren, épp olyan értelmetlenül és hősiesen, amilyen a két ország, két kormány között dúló viaskodás. De Cristóbal Jara nem egyszerű sofőr, és főként nem egyszerű halott. Ő az évekkel korábban kitört és levert fölkelés egyetlen életben maradt vezetője. Ráadásul fia annak a Casiano Harának, aki szintén indián forradalmár volt, szintén megmenekült a vereség utáni megtorlás elől. A több időrétegben játszódó, több láncszemből összekapcsolódó regényből nekem ennek a Casiano Harának és feleségének, Natividadnak a története, mi az, hogy története, elképesztő szenvedése, emberi megaláztatása és csodálatos megmenekülése, a lánggal belém égett, behunyt szemmel is látott tragédia és föltámadás. Casiano és Natividad a halálból, az alvilágból, egy Isten háta mögötti ültetvényről szökik meg, mocsáron, járhatatlan dzsungelen át, hogy a néhány hónapos kis Cristobalt, a jövendő hőst, forradalmárt megmentsék. Mária és József bibliai története ez. Casianónak, az indiánnak azonban fortélyosabb zsarnok elől kell fiát megmentenie, mint Heródes. Casiano egyúttal az emberi szabadság újabb példája, bizonyítéka lett számomra. Amikor az ültetvény parancsnoka, a lovon, korbáccsal tornyosuló, retteget félisten, meg akarja venni Casiano feleségét, szerelmét, mindenét, Natividadot, a rongyos, girhes, halára gyötört, alacsonyabb rendű indián rabszolga nemet mond, pedig életét menthetné, szabadságát vásárolhatná vissza néhány száz pezóért átengedve gátlást, erkölcsöt nem ismerő főnökének, a gyanútlan asszonyt. Vannak helyzetek, írja Sartre, amikor egy választásunk lehet a szabadság vagy halál. Casiano a halált kockáztatja, amikor nemet mond, de éppen ezzel megnyeri a szabadságot, a feleségét, emberségét. Én mindig erre a pontjára emlékszem majd, évek múlva is, Roa Bastos regényének. Az események elbeszélője, Miguel Vera alakja, története ismerősebb, irodalmibb, kevésbé emlékezetes. A naplót vezető, fölkelő közé keveredett, majd akaratlanul, árulóvá lett, nem indián katonatiszt, külső-belső drámája nem sodort el azzal az újdonsággal, megvilágosító erővel, mint az indián parasztoké. Ezek az indiánok mindig a mítosz határán mozognak, akár Krisztus faragnak fehér fából, mint a leprás Gaspar Amora, sínek nélkül vasúti kocsit gurítanak az őserdőbe, mint Casiano Hara, a forradalmak a guarani indián nép halhatatlanságának és jövőjének jelképévé válnak, mint Cristobal Hara, vagy fölmagasztosulnak egy halott iránti szerelmüktől, mint a falosi ringyó Maria Rosa. Tóth Éva, Augusto Roa Bastos regényének fordítója, lüktető, hús és vérnyelven költi újra ezeket a fél mítoszokat, egész legendákat, indián gyötrelmeket, földön túli reményeket, egy nép költészetét és szükségszerű létezését. Az ember, fiaim, olyan, mint a folyó, mondta az öreg Macario francia. Megszületik, és más folyókba torkollik. Rossz folyó az, amelyet elnyel a mocsár. Macario francia az indián falu nagy öregje, bölcse, emlékezete, minden tudója. Míg a fiatalokat tanítja, szavai rejtélyes bizonyságául, ott függ a falu fölötti dombon a leprás Krisztus, Gaspar Mora műve utolsó üzenete. Ezt a Krisztus cipelik le az indiánok minden nagypénteken a templom ajtóig, tovább nem. A templomban nem léphetnek be vele. Az egyház megtiltotta. Ez a nép még a vallásában is lázadó, eretnek. Azt hiszem, ezt az uruguayi igazságot akarja Augusto Roa Bastos a leprás Krisztus mítoszával elmondani. A keresztvíz alá hajtott Inka birodalom. José María Arguedas, mély folyók. Amikor José María Arguedas könyvét olvasni kezdtem, csak annyit tudtam róla, hogy szereti az indiánokat és perui. Annak a dél-amerikai írónemzedéknek a tagja, amely végre úgy mutatja meg a földrész őslakosságának arculatát, hogy azon nem látszik semmi a korábbi kívülálló írók tévedéseiből vagy rossz indulatából. Arguedas egy kis andokbeli indián faluban nőtt föl, anyanyelveként beszéli az inkák, az ősi perui indián lakosság nyelvét, a kecsuát. A mély folyók cselekménye tehát ott játszódik, az Inka birodalomban, a mérhetetlen hegyek, mágikusan összerakott, óriási kővárak, a spanyolok bejövetele előtt épített paloták és utak világában, amelyről annyit olvastam, ami annyit foglalkoztatta és foglalkoztatja a régészeket, kultúrtörténészeket, hiszen ott állt fönt több mint 400 éven át a tökéletesen megszervezett napállam. Az arany, a kukorica, a hatalmas piramisok és a tömegesen bemutatott emberáldozatok földje. Cusco volt a fővárosa, ahol Pizarro, a spanyol hódító, megfojtatta az utolsó inka uralkodót, Atahualpát. Arguedas regénye itt kezdődik, Cuscóban, a régi titokzatos inkakövek városában. Cusco az élőkövek városa, az egyik állomása a vándorügyvédnek és kamaszfiának, Ernestónak, aki később kollégiumba kerül. Magányos ez a fiú, rettenetesen magányos, akárcsak én voltam 15-16 éves koromban. Engem is sokfelé elcipelt vasúton az apám. Igaz, mi legtöbbnyire az Alföldön utaztunk, perui hőseink meg csak a hegyvidéken. De azért tökéletesen ismerős számomra az idegenben töltött éjszakák szomorúsága, a messzi falvak templomainak fenyegető áhítata. A perui kereszténység azonban azt hiszem semmilyen más valláshoz nem hasonlítható. Ez az indián hit tele van mágiával és szenvedéssel. Arguedas könyvének voltak éppen ez a mágia és a tűrhetetlenül passzív indián szenvedés a témája. Abancaiban, ahol Ernesto diákéveit tölti, a sóellátás zavarai miatt valóságos lázadást robbantanak ki a mesztisznők. A rebelliót elfotja a csendőrség, a katonaság, de a mesztisznők vezetője, Doña Felipa, harmad magával megszökik. Egyik hídon levágnak egy összvért, annak beleivel zárják el az üldöző csendőrök útját. Donya Felipa még a kendőjét is odaakasztja a híd karfájára. Az indiánok szerint még egy hét múlva is lobogott Donya Felipa kendője. Lengtek az összvérbelek a szélben, és folyt a híd padlóján az állatok vére. A kövér Mestiz kocsmárosné legendája napok alatt elterjedt. Az ivókban róla szóltak a dalok, amelyeket még a csendőrök sem mertek elnémítani. Aztán újabb átok szakad Abancaira, a folyón túlról áttörnek az indián telepesek, hogy a járvány ellen Isten tiszteletet mutassanak be a városban. Ernesto így meséli el a látványt. Mintha a lemenő nap tört volna elő a számból, és zúdult volna rá a rácsokra, és az egész mozdulatlan völgyre. Attól tartottam, hogy megőrülök, vagy szétreped a mellem, ha tovább kiabálok. Lementem a folyóhoz. Futva átvágtam az úton, féltem, hogy besötétedik. Lent találkoztam egy csapat csendőrrel és egy őrmesterrel. Megállítottak. Nézze, mutatta az őrmester, s a kanyarhoz vitt. A telepesek úgy jöttek felfelé, mint egy birkanyáj, ezer és ezer birka. Kiáradtak az útról, és a bokrok között jöttek felfelé, a kő meg vályok falak tetején jártak, melyek körülvették az ültetvényeket. Nézze, ismételte az őrmester. Parancsot kaptam, hogy engedjem tovább őket. Napokra bemocskolják a templomot, a várost. Linares atya, a szent, éjféli misét mond, úgy bocsátja őket a túlvilágra. Linares atya kecsua nyelven beszél az indiánokhoz. Kicsoda meri azt állítani közületek, hogy többet szenvedett, mint Krisztus? És az indiánok lehajtják fejüket. Elhagyják a lakatlanná lett várost, visszamennek meghalni a folyón túlra, ahol dühöng a járvány. Az atya bezáratja, hazaküldi a kollégiumból a diákokat. Megáll az élet Abancaiban, ahogy megállt akkor is, amikor a spanyol hódítók elfoglalták Cuscót, a szent fővárost, és széthullott a nagy Inka birodalom, a négy égtáj országa. José María Arguedas regényének nem a vándorügyvéd diák fia Ernesto a főhőse. Nem. Arguedas számára fontosabbak egy-egy emberi alaknál a perui folyók, a hegyek, az indiánok és meszticek tömegei, a kis andoki falvak és városok, a titokzatos hegyi éjszakák és birkadatok. Fontosabbak a hárfával kísért kocsmai dalok, az úgynevezett huajmók, és főként a dalokban örökké visszatérő kolibrik, a sors jelképei, akikhez így énekelnek a perui indián énekesek. Kolibri, ne bántsd a virágot, smaragd szárnyú, ne bántsd. Ne légy gonosz, smaragd szárnyú, folyópartra szállj, nézd, hogy sírok vörös vízpartján, nézd, hogy sírok. Mióta elolvastam, úgy ég bennem Arguedas regényem, mintha megsebzett volna egy kolibri, amelynek kecsua nyelven virágszóró a neve. Latin-amerikai költők. Délkeresztje. Octavio Paz. Fekete sugarak. Nem lett figyelmetlenség vagy véletlen, hogy ez Európa kiadónál 1957-ben megjelent Délkeresztje, ez az átfogó antológia, nem közli Octavio Paz verseit. Vannak benne más mexikói költők. Ő nincs. Ismerve életrajzát, arra gyanakszom, azért nem tehette bele Benyhe János, a kivételes érzékenységű szerkesztő, mert 1940-ben a Stalin-Hitler paktum hallatán Paz szakított minden, de főleg a baloldali politizálással. Talán 1970-ben aztán kiadták a Napköve című kötetet, majd 1971-ben a még teljesebb válogatást, a Fekete sugarakat, ugyancsak Somlyó György fordításában. A Délkeresztjén egyébként is érződik az 1956 utáni idők igyekezete. Az Európának elsősorban a harcos, forradalmi verseket kellett bemutatnia a dél-amerikai költőktől. Ez persze egyáltalán nem jelenti azt, hogy a nagy nevek nem szerepelnek a gyűjteményben. És nem csak a nagy nevek, hanem nagyszerű versek is, Rubén Dario, Leopoldo Lucones, José Juan Tablada, Juana Ibarboru, Gabriela Mistral, César Vallejo, Neruda, Asturia és Nicolás Guillén tollából. Én talán Guillén szeretem leginkább ezek közül. Ez a kubai mulatköltő minden, mondjuk így, afrikai eredetű ritmusát megőrizte, és teljes erővel kibontotta a verseiben. Tökéletesen megfelelnek a törzsi költészetben is, személyes élményemmé vált éneklésnek. Mulata, tüzes fekete, nem ott szannjon a bikase, de a legbikább bikase, mert megfogom és kidobom. De Antonio maga se, mert megfogom és kidobom, de senki se. Mi baja, mi köze? Így megfogom és kidobom. Képzelem, mennyire élvezhette a maga idegzetén átszűrve ezeknek a daloknak a fordítását Vörös Sándor. Ide kell még írnom a Nevem című vers egyik részletét. A lomha éjjel, súllyal ott kereng, érzem, mély alvó rabszolgák felett, ártatlan, megbüntetett lelkeken. De ott is éles, hegyes hangjaikban, mely derült eget varázsol, mint a napkorong, tömören és keményen, akár egy kitüntetés a harcos véren. Valami izzó országból, melyet az egyenlítő nagynyila ütött át, tudom, majd jönnek messzi rokonok, elhozni hajdan félbefoszlott szorongásom. Tudom, hogy jönnek vérem részei, volt régi véremé, kemény lábbal taposni riadt füveket. Tudom, majd jönnek zöld életű férfiak, volt régi őserdőmből, kereszt alakban kitárt kínjaikban, és vörös lánggal égő melleikkel. Ezeknél a befejező képeknél látom a keresztre feszített rabszolgákat, az Amerikába tartó szörnyű hajókon, korbács veri a húsukat, ömlik le a vérük a fedélzett deszkára. Meglepő tapasztalatom a dél-amerikai versekben, hogy nem csak a helyi argentinai, guatemalai, nicaraguai, mexikói vagy chilei gondok szólalnak meg bennük, de az emberé is, általában a homo sapiensi. Ilyen a mexikói Manuel Acuna hosszú költeménye, az Egy holttest előtt. A kolumbiai Porfirio Barba Jacob ódát ír Ember címmel. A világ bármely költője megirigyelhetné tőle a befejező sorokat. Ti nem értitek meg sohasem fájó értelmét e szónak. Ember. Ez már szinte filozófiai hangütés. Nem kevésbé az Salamón de la Selva ódája Szaffóhoz. A sok részből álló, de egy témájú, úgynevezett modern szekvencia nem csak az ógörög kultúráig tágítja ki a nicaraguai költészet horizontját. Remek a humor is benne. Ó, Szaffó, igaz-e, hogy Faeonnak nem kellettél, mert korpás volt a hajad? A vers alaphangja azonban igazán dél-amerikaiasan tragikus. Jaj, az emberiség nem rózsaszagú. Ugyan hol a szépség, Uramisten, mikor minden csupa rothadás és fájdalom és nyomor? Ó, Szaffó, hol nyílik a rózsád? Nem az emberi sárba mélyezti gyökerét. Dél-Amerika persze a halálnak, a szerelemnek, feketék, mulattok, indiának szenvedésének és életkedvének a lírája is. A szerelem első helyen áll, akár csupán szexuális égedelmet, akár európai értelemben vett odaadást értünk rajta. Szerelem, tenger, őserdő, iszonyú benszülött és rabszolgamúlt sírd, Darció, Lukones, Neruda és a már emlegetett Guillén soraiban. Nerudának különösen, aki egyébként rendkívül elfogultan ünnepelte magyarországi kommunista szabadságot, boldogságot, a szerelmes szonett sorozatát, a páratlan szenvedélyességet és az érzékek esztétikájának pátoszát kell kiemelnem. A világhírű chilei költő a mindkét Amerikára jellemző végtelen költeményekkel, Whitman a 19., Ginsberg, Eluard a 20. században koronázta meg életművét. A teljes énekkel, a szőlők és a széllel, vagy az elemi ódákkal. Mi európaiak tekinthetünk csodálattal, kételkedéssel ezekre a szinte befejezhetetlenül áradó sorokra. Persze Juhász Ferenc nálunk is megnehezítette a befogadást efféle gigantó, lírokó evangéliumádákkal. Ezek akkor is az emberiség irodalmi napkitörései. Octavio Paz is egy ilyen protuberanciával kezdte világszerte ismertséget hozó lírai űrrepülését. A Piedra del Sol egyetlen kötet, egyetlen mondata 584 sorban, minden sor 11 szótagos. A napkő hatalmas kőkorong, Somjó, napkövének fordítja, a híres azték kalendárium ma is ott áll Mexikóvárosban. 508 évig mutatta a napok múlását, megadva ezzel az azték ükapák sarjának költészete alaptémáját, mondhatnám, ideja fixét. Paz csak ugyan egész életében az idővel néz szembe. A napkövön kívül még egész sor hosszú költemény kutatja, ami hinduk, görögök, Ágoston óta Wittgensteinig őrzi titkát az ember elől. Ilyen a maga az idő, az erkély, a csupa szél, a Vrindaban a fehér. Valóban kielégíthetetlenül egymás alá írt képek, képzetek, metaforák ezek. Paz Indiában jut el valamiféle megnyugtató teóriáig. Leginkább paralelizmusnak mondhatom a fogalmat, módszert, melyet Párizsban a szürrealistáktól, majd Új-Delhi nagykövet korszakában a szanszkrit, brámanista gondolkodás hagyományából megismert. Tetszik nekem, hogy rájött, mennyivel magasabb rendű az Upanisádok és a védák létszemlélete, mint a hazai indiánoké. Nem csodálkozom ezen, mert a brámanista-hinduista gondolkodást, legalábbis eddigi ismereteim szerint, csak Buddha és Nagarjuna ontológiája múlta fölül. Csak zárójelben jegyzem meg, Paz a mexikói kormány 1968-as tömegmészárlása elleni tiltakozásul lemond a nagyköveti rangjáról, emigrációba vonul, az Egyesült Államokban tanít, és csak 1971-ben tér vissza hazájába. Paz ilyen formán filozófiai, vagy legalábbis filozofikus költő. Alig, hanem az első, eddig az egyetlen a latin-amerikai költészetben. Formailag ez annyit jelent, hogy nem csak a megosztott két oszlopban egymásnak feszülő állítás, tagadásszerű szerkezeteket kedveli, hanem a többi kevésbé a Charles Olson kifejlesztette úgynevezett mezőverseket is, amelyekben a tipográfiának nagy szerep jut. Rövidebb darabjaiban majdnem mindig az oximoronra, vagy a paradoxonra bízza a vers titkát. A bulvár Sebastón haladt a sokaságban, s a dolgaira gondolt. A piros lámpa megállította. Felnézett a magasba, ott a barna madarak közt ezüstlő háztetők fölött egy hal repült. A lámpa zöldre váltott, s míg átkelt az úttesten, arra gondolt, hogy mire is gondolhatott. Ez a Borgesnél is megszokott abszolút relativizmus, természetesen Paz időmegítélésében szintén meghatározó vízió. Alvónő, homokóra alakú rejtelem, tér megelevenült terek, anima mundi, anyai anyag, örökös számkivetésben önmagából, és örökös zuhanásban önnön jonhuaiba, anima mundi, hontalan fajok anyja, napoké s népeké, a terek kivándorolnak, a jelen örökké való, a világ tetején simogatja egymást Sziva és Parvati. Minden simogatás egy század az istenek s az ember számára. Ugyanaz az idő. A több száz soros költeményben, szimfóniában állandóan ismétlődik a fő téma, a jelen örökké való. Ez az a szent tudás, melyet Paz mélyen a vérébe ivott Indiában. Megvolt ez az egyidejűség szemlélet valahol az azték-tolték tanítások múltjában is, de nem ennyire elvont törvényszerűségként, a sok ezer éves védikus körforgás szemléletben, melyben a világ, a valóság, így az idő is, csupán álom. Maja varázsfájtla. Somjó György írja a Fekete sugarak utószavában. Az idő részei fellázadnak az idő egésze ellen. Múlandó természete folytonos viaskodásban áll múlhatatlanságával. A soha nem szűnő jelen önnön magával, önnön magában semmisíti meg önmagát. A perc által legyőzött jelenvalót. És ugyanakkor a jelen örökkévaló, mert de a jelen nem idő, az idő nem jelen. Nem kétséges, Paz Indiában találkozott azzal az ihlető dévával, kivel minden nagy költőnek össze kell futnia, akár a külvárosi éjben, akár a duinói kastélytornyában. Ez az istennő azonban veszélyes kísértő. Többé nem szabadulhatott tőle a mexikói költő sem. Költészete és énje mindétigre föloldódott benne. Léte kettős lett. Egy tollat forgató emberé és egy önmagát a létegésszel egyesítő szellemmé. Nem holmi megvilágosodásról vagy nirvánáról beszélek. A nirvána még Buddhának is logikai félreértése. Csak a 20. század egyik legtisztábban, ha nem is tökéletesen világító fényforrásáról. Paz nem röstelli, hogy Shiva szemét a magáival cserélje föl. A test találmánya a lélek, a világ találmánya a test, a lélek találmánya a világ. Nem. Igen. A nem létező látvány. Mindenből csak a tisztaság marad meg. Lépteid a szomszéd szobában, a zöld mennydörgés. Beértél, az églombjai közt mesztelen vagy, mint egy szótag, vagy mint a láng, lángoknak szigete, részvevő tüzek szenvedélye, a világ, a te képeid nyalábja, amiket eláraszt a zene, tested, testemben szétszórva, látva és elmosódva ad a látásnak létezést.